Isten szent igényét Márnél Evangéliumának a 4. fejezetéből fogjuk olvasni, Jézus megkísértésének a történetét az első 11 verset, majd imádságba készülve a 37. énekünk első verszakát énekeljük fennállva. Most hallgassuk meg Isten szent igényét Márnél Evangéliumának a 4. fejezetéből az első verszakról. Akkor Jézus vitetett a lélektől a pusztába, megkísértették az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel öltött, megéhezett. És hozzá menjén a kísértő, mondta neki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy egy kövek változzon a kenyeret ki. Ő felelvén mondta, megvan írva, nem csak ennyire él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ekkor visszajött az ördög a templomba, és odahelyezte a templom tetejére, és mondta neki, ha Isten fia vagy, vedd alá magadat, mert meg van írva, az ő angyalainak parancsol előled, és kézzel hordoznak téged, hogy megnyújtsd lábadat a kőbe. Mondta neki Jézus, viszont meg van írva, ne kísérj az Urat, a te Istenedet. Ismét visszajött az ördög igen magas hegyen, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És mondta neki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta neki Jézus, egyesen felnek meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyott az ördög, és innen angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak neki. Elmondjuk meg az ő igényét, ami szívünkben. Imádságra készülve, a 37. énekünk első verszakát énekelünk megállva, áldott légy, mert megváltottál, áldott, mert megváltottál. Ezért jövünk így minden kérésünket, kérdésünket is elégkorba. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenvedességben a szemben, jöjjön a te országra, legyen meg a te országod, mint a mennyel, úgy itt akar velünk. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsánat a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És nem így minket a kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, hiszen tiszteletünket folytatjuk a 216-os énekkel. Ez az énekünk így kezdődik. Lelkem megváltója, Jézus, kedvedben nyugodtan meg, mind valami, mind az árvíz, mind üvös a fejeket, benne bízni, ó, mi édes, éltem néked szemtelen, boldogan csodálni téged, s néked élni szemtelen. A 216. dicséretre mind a három verszakát énekeljük az igényéhez és tekintőről.
Verszakától így szól az üzenet, lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egyeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Mindig izgatott Jézusnak a kísértés története, egyfelől azért, mert az ördög oly módon kísérti őt meg, egyfelől közelítve ez a történethez, mintha lehetősége lenne arra, hogy Jézusnak különféle kegyeket adományozzon. Másfelől, ha egy picit más aspektusból vizsgáljuk ezt a történetet, Jézusban benne lakik a kísértésnek a lehetősége, mint ahogyan bennünk is, bennünk lakik ez. A legérdekesebb ebben az egész kísértés történetben, hogy szent cselekmény közben jön el a kísértés. Egy olyan szent cselekmény közepette, amelynek a célja a tanítói hivatalra, a tanításra, a szolgálatra való felkészülés. Megvan a kísértés lehetősége a bőjben. Az egyház történelmet olvasgató ember pontosan tudja, hogy a legtöbb kísértés azokban a közösségekben van jelen, amelyek kivonultak a világból, és megpróbáltak szerzetesi formát öltve elvonulni mindenféle külső kísértéstől, megpróbálva a szent dolgokra, cselekményekre összpontosítani, a feljegyzések szerint fokozottan jelen van a kísértés ezekben a helyzetekben, nem mintha a másik oldalon nem lenne jelen. De honnan van bátorsága a gonosznak, vagy Jézusban tetten érhető a kísértésnek a csírája, a lehetősége? Jézus készül arra a feladatra, amely feladat a mi megváltásunk, és az az egész életmű, amit ő készül véghez vinni, az mind a mi érdekünkben van jelen, vagy a mi érdekünkben történik. És ebben a helyzetben egy ehhez méltó és nagyságú kísértés özön lesz jelen az ő életében. Egy messiáshoz méltó kísértés, vagy hármas kísértés van jelen, amely lehet, hogy nem mindenkinek adatik meg, de hogy hasonló mindannyiunk életében előfordul, az biztos, mert hisz nem úszta meg egyikünk sem azt, hogyha Istennel valamilyen formában kapcsolatot keres, ne lenne jelen az életében az a fajta kísértés, amely itt Jézusnál jelentkezik. Először is fontos tudni, hogy pontosan tudja a kísértő, hogy kivel van dolga. Ha Isten fia vagy, akkor mondd a köveknek, hogy változzanak kenyerekké. Egyben napja bőjtöl Jézus, és egyben nap alatt, ahogy lehet olvasni, meg lehet éhezni, bár aki használta már az elmélyülésnek ezt a fajtáját, tudja pontosan, hogy egy idő után egy picit hozzá lehet ehhez is szokni. Az első 2-3 nap az nagyon kellemetlen, és akkor még az embert a megszokott étkezési rendje az viszi, és szüntelenül jelentkeznek az éhségnek a tünetei, De egy bizonyos idő után már ezek nem annyira gyötrő dolgok, de az biztos, hogy talán eljut Jézus az emberi tűrő képesség határához. Eljut odáig, ameddig talán az emberi test képes elviselni a vétlenséget, képes elviselni a szomjúságot, és képes ezeket a gyötrő dolgokat elviselni. Persze ez nem azt jelenti, hogy ha a bőtről gondolkozunk, akkor csak a Jézusi példa állhat előttünk, és ezt nekünk is csak 40 napig szabad csinálni, mert akkor lesz tökéletes a bőj, hanem ez a dolog, ez a bőjt arról szól, hogy szeretne úgy felkészülni Jézus arra a feladatra, amire ő érkezett, hogy előre átgondoljon mindent, amit majd elvégezni fog, és erőt kérve az atyától úgy készüljön erre a munkára, hogy mindennel számot vessen, ami az ő gondolataiban jelen lehet, vagy ami az ő gondolatait eltérítheti attól, amiért ide érkezett. Nem feltétlenül csak az éjség szemszögéből, aspektusából kell ezt a kérdést vizsgálni, hanem a messiási feladat szemszögéből is, hiszen a messiási váradalomban benne foglaltatott az, hogy amikor eljön a messiás, a kenyér kérdésre választ fog tudni adni. Az egyház örökös kérdése ez, tud-e a társadalmi kihívásokra választ adni? Tud-e választ adni arra a kérdésre, hogy nincs kenyér, nincs lehetősége az embereknek a megélhetésre, és tud-e erre a kérdésre hathatós válaszsal reagálni? Ha Isten fia vagy, akkor add meg azt a bőséget, ami a messiási váradalomban megfogalmazódik. Ha te vagy az Isten, akkor ugye a fiú kérdése, az az isteni kérdést is elénk veti. Ha te vagy az Isten, akkor erre a kérdésre adj hathatós választ, és hadd lássák itt a környezetekben, hogy te a kenyerekből is tudsz, a kövekből is tudsz kenyeret teremteni, akkor mutasd meg, hogy ebben a helyzetben, ebben a nehéz kérdésben te az anyagon túli világnak is parancsolsz, mutasd meg, hogy te vagy a messiás. Miért nem teszi ezt meg Jézus, és miért nem válaszol erre a kérdésre úgy, ahogyan ezt az ördög, vagy a benne rejlő kísértés diktálná neki? Válasz erre az, erre a társadalmi kihívásra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hiszen más helyen olvashatjuk azt, hogy ne mondd azt a fázónak, hogy eredjél és melegedjél meg, hogyha van lehetőséged, hogy segíts rajta. Vagy nyisd meg otthonodat a bujdosónak, nyisd meg otthonodat azoknak, akiknek nincs lehetőségük dolgaikat érvényre juttatni, és segítsél rajtuk, hogyha van erre lehetőséged. Nem csak kenyérrel él az ember. Hát mi a küldetése ennek a bőkölő, pusztában lévő, Istenhez imádkozó lénynek, aki éppen abban szeretne elmélyedni, hogy hogyan tudja tökéletességre vinni a feladatát és küldetését? Ez lenne a küldetési nyilatkozata, hogy nem csak kenyérrel él az ember, de hisz tudjuk, hogy ő megvendégelt 5000 embert, és ebből arra is következtethetünk, hogy a kenyér kérdés is fontos, főleg ebben a világban. Talán előrevetíti ezeket a kérdéseket, vagy előrevetíti azt a gondolatot, hogy a kenyér kérdésnél is fontos lehet az Isten igéje. Egyszer édesapámhoz ment valaki egy nagyon nehéz kéréssel, és anyagi természetű kérése volt, nagyon úgy érezte az illető, hogy ebben a helyzetben nincs megoldás, és kitalált valamiféle megoldást. Ez az illető is ment édesapámhoz, hogy ebben a kérésében őt támogassa. De mindig megvan a nehézsége az ilyen kéréseknél a hallgatónak, vagy annak, akihez hozzáfordulnak, hogy lehet, hogy abban a helyzetben kívülállóként valami másféle megoldást lát, valami jobbat, mint az abban a problémában vergődő személy. És azt mondta neki édesapám, hogy most lehet, hogy egy olyat fog válaszolni, ami ő fel fog háborodni. Egy olyan választ fog adni, amit ő nem vár. És azt mondta neki, hogy ő egy igével szeretne válaszolni, és azt az igét olvasta neki, hogy szeresd először az Isten országát és az ő igazságát. És a többi megadatik neked. Nem egy olcsó válasz ez a bajban vergődő embernek, aki azt várja, hogy fizessék ki a számláját, fizessék ki a felgyülemlett adósságát, segítsenek neki kenyeret venni, mert nem tudja ezt megoldani, vagy hozzám is jött már valaki, hogy már csak 10 000 euró hiányozna ahhoz a fantasztikus ötlethez, amit ő kitalált, és onnantól kezdve, ha én ebben segítenék neki, akkor az élete bizonyára jobb, és szebb irányt venne. Szóval nem egy olcsó válasz mindez. Van helyzet, amikor ez egy olcsó válasz. Mert hisz az örökkévaló Isten a lelkek vizsgálója, és pontosan tudja, hogy azért akarok-e az igen megbújni, hogy ne kelljen megfertőződnöm a nyomorult ember kérésében, vagy ne kelljen hozzá érnem ehhez az ügyhöz, mert pontosan látom, hogy milyen nehéz ez. Van, amikor olcsó válasz, pedig az Isten igéje. De van, amikor ennek van helye, és bizonyos értelemben mindig ennek lenne helye. Úgy tűnik most, mintha ellent mondanék az előző gondolatomnak, de szeretnék arra rávilágítani, hogy mi is az, ami Jézust motiválja, és mi az, ami prioritást élvez Jézus gondolkodásában, ahogyan én ezt megértettem. Igen, ha először Isten országát keresem, és az ő igazságát, biztos lehetek abban, hogy él az az ige, hogy megöregedtem, megvényhettem, de nem láttam, hogy az igaz kenyér géregetővére válna. Istennek gondja van az igazra? Gondja van arra, aki őt követi? Gondja van arra, akinek az életében az elsőbséget mindig az Isten igéje határozza meg? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ott lehet mindannyiunk életében a kísértés, mi lesz, ha én úgy rendezem be az életemet, hogy Isten legyen az én gazdám. Egyszer az elmúlt rendszerben bekövetkezett egyházi ügyünkben valaki életében éppen ezt a kérdést feszegette. Mi lesz a gyermekeim sorsa? Mi lesz a kenyérkérdés, ha én odaállok azok mellé, akik Isten igéjét szeretnék prioritásként az életükbe, vezérkonalként az életükbe követni? Mi lesz a gyerekekkel? Mi lesz a családommal? Mi lesz a jövendővel? Mi lesz az egzisztenciámmal? Örök kérdése ez a hívő embernek, és ahogyan elkezdtünk erről a kísértésről gondolkodni, azt mondtam, hogy mindannyiunkban ott van ez a fajta kérdés. Mi lesz a kenyér kérdéssel? Hát nem jobb lenne magam kezébe venni az egész kérdést, és úgy berendezni az életemet, ahogyan ezt én el tudom képzelni, vagy meghozni azokat a megalkuló döntéseket, amelyekkel előbbre és előbbre jutnék, hiszen a Szentírás is azt mondja, hogy jobb dolga van a gonosznak, mi közöm akkor nekem az Isten igéjéhez és ahhoz, ami abból következik. Lehetett volna siettetni a messiási feladatot, hiszen megjelenhetett volna Jézus rögtön úgy, ahogyan az ördög elképzelte, vagy a benne lévő kísértés, stúdultak volna hozzá az emberek. Jön a következő kísértés. Kísértésnek az a színhelye, amely szintén a messiási légyből származik, a templom teteje, ahonnan várták eljönni az igazi messiást. Oda viszi őt a kísértő, vagy a kísértő gondolat, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üt lábadat a kőben. Onnan várták eljönni a messiást, és miért ne tehetné meg Jézus, hogy lelibbenjen a templom tetejéről, és alászálljon mindenki szeme láttára. Egyre egyértelművé válna, hogy ki is ő. Miért kellett ezt rejtve elvégezni azt a munkát, amit Isten rábízott? Ha végignézzük Jézus működésének a történetét, láthatjuk, hogy ő nem verte nagy dobra, hogy ő kicsoda. Sőt, sokszor a csodáinál arról beszélt, hogy ezt nem mondjátok el senkinek. Miért nem mutatta meg az embereknek, hogy ő neki erre is van hatalma? Hogy mindenki számára evidens legyen, hogy ő a messiás. A hatalom egyik kérdése ez, vagy lehetne arról gondolkozni, hogy az önkényes csoda, a kijelöltetett csoda kérdése ez. Olyan sokszor szeretnénk erőltetni azt, hogy Isten tegyen csodát az életünkben. Az én életemben, vagy a mi életünkben nagyon sok csoda történt, és egészen rövid ideig kell ezt mondanom, hála Istennek, én is azt gondoltam, hogy a csoda az, ami az Isten jelenlétének a záloga, vagy bizonyítéka. És azt rá kellett jönnöm később, hogy ez nem így van. Többször beszéltem már róla, hogy a csoda az arra való, hogy az ember megértse, hogy kinek a kezében van ő. És átértékelődik ez a kérdés, ami a csoda kérdése, átértékelődik és látja, hogy haszonra adatik a csoda is. Arra vagy azért adatik, hogy az ember tudjon minél felszabadultabban arról beszélni, hogy az Isten igéje az a legfontosabb, ami az Isten szájából származik. Az a csoda, ami az isteni üzenet, ami képes arra, hogy az ember életét átformálja, képes arra, hogy elhasson a belőkig, az emberi lélekbe hatoljon, és képes arra, hogy az emberi életet megváltoztassa. A templom kérdés. Hol is találom meg az én helyemet? Hol is találom meg azt a formátumot, azt a formációt, amiben, vagy amit olyan boldogan tudok képviselni, olyan boldogan tudok róla beszélni, ami irigységet támaszt a környezetemben, amitől esetleg, vagy amit szívesebben elmondanék, hogy hol vagyok, hova megyek, hova járok, amitől esetleg az emberek az én gondolataim szerint vágyat fognak, vagy amiért vágyat fognak érezni. Ma, amikor megrostálja az örökkévaló az ő népét, vagy ahogyan olvashatjuk a Szentírásban, rázza a rostát, a gonosz gondolat, ez újból kérdéssé válik. Nem mindegy, hogy hol élem meg a hívő életemet. Nem mindegy, hogy ha Isten igéjével foglalkozom, akkor hova megyek? Ez majd egy nagyon érdekes kérdés ezzel kapcsolatban a zsidókhoz írt levélben, amit felolvastam. Ugye arról beszélünk az első gondolatban a zsidókhoz írt levél írója, akiről azt gondolja az egyházi hagyomány, hogy Pál apostol írta, mások pedig más gondolnak, nem erről szeretnék ma beszélni, hanem arról a tartalomról és arról az üzenetről, ami itt van. Azt írja itt, hogy lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egyeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk a vallásunkhoz. Egy érdekes kérdés ez, hova is kell csatlakoznom, mihez is kell ragaszkodnom, hogyan is kell bizonyítanom azt, hogy én Isten igéjét követem, vagy hogyan is kell a környezet számára elfogadhatóvá tennem azt, hogy én Isten küldötte vagyok. Ugyanaz a kérdés, ami Jézus számára kérdés volt, miért nem jön a templom tetejéről, miért nem teszi egyértelművé, hogy ő Istennek a küldötte. Az eredeti szövegben az áll, hogy ahhoz kell ragaszkodni, amilyen fogadalmat akkor tettél, amikor megértetted, hogy Jézus a megváltód. Ebben nem szabad meginoknod. Itt van a kísértő tüntelen. Itt van a kísértő a szent cselekménybe, tettük fel a kérdést a gondolat sor elején. Szent cselekményt teszek, és ebbe a szent cselekménybe egyszer csak megjelenik a kísértő gondolat. Megtérésem elején nagyon zavart engem, hogy imádság közben állandóan kísértő gondolatok közelítettek hozzám, és nem értettem, hogy is van ez. Az ember imádkozik, Istenhez fohászkodik. Mi keresni valója van a gonosz kísértő gondolatnak ebben a helyzetben? Szent cselekmény közben valami olyan dologra készülök, amire igazán fölléphetne Isten és az angyalok ezrei. Igen, milyen ügyes vagyok, hogyan tudok zöjtölni, vagy milyen szépen tudok imádkozni, egyszer csak megjelenik ott a kísértő gondolat. Tudsz ragaszkodni ahhoz a döntéshez, amely egyszer megérintett. Én hiszem, hogy itt nincs olyan, a padok között, akit nem érintett volna meg egyszer a mi Urunk Jézus Krisztus jelenlétének ereje. Erről szól ez az eredeti szöveg. Ragaszkodj ehhez, ahhoz a hitvalláshoz, amit akkor tettél. A hirtelen érintés hatása alatt. Igen, egyszer megértetted, hogy hol is a helyed. Aztán elbizonytalanodtál. Mert egy kicsit megragyott a lábad, és megingott az egyenességed. Erről szól Jézus kísértése is. Egyház történelem során sokan megpróbálták Jézust úgy beállítani, hogy ő nem valóságos ember, hanem ő abban az értelemben is isteni lény, hogy nem lehetett őt keresztre vetíteni, nem lehetett őt kivégezni, nem lehetett ő rajta gúnyolódni, hanem ugye itt maradt a teste, de amikor a haldokló, vagy a halál busáját hívta, akkor már nem a mennyei király volt itt, hanem csak egy ember, egy hozzá hasonló ember. Jézus Krisztus azért vált emberré, hogy Isten meg tudja mutatni, lehet úgy élni ezen a földön, hogy az élet Isten dicsőítő, az örökkévaló, szent Isten dicsőítő élet lehessen. Mindannyiunknak vannak kísértései, kérdései, amire nem tudunk igazából választ adni. Lehet olyan irányvonal, lehet olyan irány, amiben az ember, vagy aminek segítségével az ember nem tud eltévedni. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. Máté és Lukács egy picit másként szerkeszti a sorrendet, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez a kérdés is szüntelenül előfordul, nem csak Jézus életében fordult elő, hanem a mi életünkben is előfordul az egzisztencia kérdése, amit felvetett az a bizonyos illető, akiről beszéltem. Mi lesz a jövendő? Hogyan tudok előrébb jutni? Hogyan lehet az isteni küldetést fölcserélni egy másfajta hatalmi küldetésre? Bárhogy gondoljuk is, jelen van ez a kísértés szüntelen. Mi az Isten követő embernek az útja, mi az Isten követő embernek a küldetése? Lehet, hogy sokkal több jót tud tenni, ha világi hatalom adatik neki. Lehet, hogy sokkal több jót és nagyobb eredményt tud elérni, ha a világi hatalom az övé. Mindezeket neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ha ez ilyen egyértelműen jönne mindig kísértésként, az ember valószínűleg elborzadna tőle, és azt mondaná, hogy nem, hát azért az ördögöt csak nem imádom én, nem borulok le előtte, de ahogyan tudjuk, a Szentírásból a világosság angyalaként jön el. Nem ilyen egyértelmű ez a kísértés, hanem ennél sokkal árnyaltabban közelít hozzánk ez a kérdés. De mindannyiunk életében jelen van. Döntések sorozata, amelyben egyedül dönthetünk, és megvan a döntés szabadsága, mert hisz szeretné Isten, ha ebben önként dönthetünk, és amikor valaki megváltóként jött el erre a világra, akkor neki is önként kellett dönteni. Ahogyan tudjuk a Szentírásból, hogy önként vállalta mindazt, amit értünk elvégzett. Mi az értelme mindennek? Ennek a kísértés sorozatnak. Azzal kezdtem, hogy mindig izgatott engem, hogy Jézus miért is megy át ezen a kísértés sorozaton, miért is kell neki megkísértetni, hiszen nem lenne eléggé nagy dolog az, hogy a kereszten végzi, és még előtte azt is végig kell élnie, amint a kísértő belőle gúnytűz, és megpróbálja őt behálózni, becsapni, nem másért, mint azért, hogy bizalommal tudjunk hozzájárulni. Mert átment mindazon, amint te és én átmentem. És valaki olyan próbál meggyőzni arról az ő életén keresztül, hogy van értelme az Istenhez, az örökkévalóhoz ragaszkodó életnek, aki önmaga is végigjárta mindazt, amit te vagy én végigjárhatunk, nem tudsz neki újat mutatni, nem tudsz valami olyasmiről beszélni, amit még ő életében ne hallott volna, mert oly főpapunk van, aki áthatolt az egyeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen.